iránytű.
Szerelmes, szép estét mindenkinek! Olyan jó lenne így élőben látni titeket magam előtt, és látni a csillogást a szemetekben, de most hagyatkozom arra a két fekete pöttyre, amit majd folyamatosan figyelni fogok. Örülök, hogy itt vagytok velem, és egy nagyon fontos témát fogunk együtt végig gondolni, áttanulmányozni. Indítsunk valami nagyon pozitívval, a téma jellegéből adódik, hogy szükségünk lesz erre a pozitív indításra. Arra hívlak titeket, hogy egy pillanatra jelenítsétek meg a lelki szemetek előtt a születésetek napját. Megvan a dátum? Remélem mindenki tudja. Jó, megvan. Akkor most számolj vissza belőle 9 hónapot pontosan, jó? Megvan ez is? Képzel csak el, hogy ezen a napon kiírtak egy álláshirdetést, amelyre több mint 300 millióan pályáztak. És tömegesen indultak a pályázók meghódítani ezt az állást. Voltak, akik úgy csapatostul mentek, voltak, akik úgy kicsit úgy elkóboroltak. Volt egy pályázó, aki azt mondta, ha mindenki arra megy, nem biztos, hogy az a jó irány, több esélyem van, ha én egy másik útvonalon járok, és ment, és addig ment, hogy ő volt az, aki bejutott, és megkapta ezt az állást. Hát igen, ez lettél te. 2-300 millióból egy. Megnyerted. Miért? Mert egy győztes vagy. Azok közületek, akik házasok, szeretném, hogy gondolatban egy picit menjenek vissza az esküvőjük napjára. Ugyanis ez a nap is azt tükrözi, hogy győztes vagy. Képzeld csak el, ha férfi vagy, akkor van a világon 3,5 milliárd nő. És ez a 3,5 milliárd nő közül ez az egy téged választott. Ugyanígy a másik oldalon is van 3,5 milliárd férfi, és ezek közül ezt az egyet választotta. Téged választott. Kiválasztott vagy. Győztes vagy. És erre a tudatra nagyon nagy szükséged van akkor, amikor jönnek a rázós útszakaszok, márpedig amiről ma este beszélni fogok, az egy rázós útszakasz, és minden muníció jól jön. Ezen kívül fogok még jó néhányat adni, bíz bennem. Van az a pillanat a kapcsolatban, amikor egy ilyen Y elágazáshoz érkezünk. Ebben az Y elágazásban erre is lehet menni, arra is lehet menni, és mindenki pontosan tudja, az élet már soha többé nem lesz ugyanolyan, mint amilyen eddig volt. Bármelyik őtök is mondja ki először ezt a keserű mondatot, szeretlek, de már nem vagyok szerelmes beléd. Ez egy nagyon fájdalmas felismerés, és mindketten tudjátok, itt egy fordulópont következik. Sokféle indokkal megy el valaki egy párterápiára. Andrew Marshall egy felmérést végzett a saját praxisában, és megnézte azt, hogy milyen okból keresnek valakik meg egy párterapeutát, és a következő tényezőket találta. A legtöbben, 47%, azért ment el párterápiára, mert azt mondta, eltűnt a szenvedély. 43% azt mondta, még mindig szeretem, de szerelmes már nem vagyok belé. 24% a pénz miatt, és tudom, már is gondolkodsz magadban, figyelj csak, Gábor, ez már több mint 100%, igazad van, több mindent be lehetett jelölni ugyanabban a felmérésben, úgyhogy több mint 100% jön ki a végén. Megcsalás miatt 21%, gyereknevelési kihívások miatt 19%, veszekedések miatt 15%, de figyelj csak, mi van a legtetején ennek a sornak. Eltűnt a szenvedély. Vagyis már nem olyan, mint volt. Arra számítottam, mindig ilyen varázslatos lesz, mindig ilyen rózsaszínű lesz, de hova tűnt a szerelmünk? És ehhez csatlakozik nagyon szorosan az az életérzés, hogy igen, még mindig szeretlek, de már nem vagyok szerelmes beléd. Ez az állapot minden tekintetben próbára tesz. Próbára teszi például az elköteleződésedet. Ezen a ponton megmutatkozik az, hogy mennyire gondoltad komolyan, amikor azt mondtad neki, hogy vele szeretnél megöregedni. Mennyire gondoltad komolyan, amikor azt mondtad neki, hogy én minden reggel ez a férfi, ez a nő mellett akarok fölébredni. Az elköteleződésed megmérettetik. De megmérettetik a rugalmasságod is, bizony. A rugalmasságod is próbára tétetik, ugyanis az a kérdés ebben a szakaszban, hogy tudsz-e változtatni? Akarsz-e változtatni? Ezen a ponton nagyon sokan az én praxisomban is azt mondják, tudja Gábor, én olyan típus vagyok, aki, és itt már pontosan tudom, hogy éppen kifogásokat gyűjt a változásokkal szemben. Nem akar változtatni, valószínűleg azért, mert még nem fáj eléggé. Akinek eléggé fáj, az akar változtatni azokon a mintázatokon, amelyek idejuttatták, és kellően rugalmas ahhoz, hogy változtasson. Próbára tétetik a szereteted. Amikor azt ígérted, hogy a csillagokat is lehozod, hát most itt a bizonyíték. Kibírod-e azt az állapotot, érte, ami átmenetileg most nagyon bizonytalannak tűnik? Próbára teszi. A kitartásodat, a hitedet is próbára teszi, nem feltétlenül csak vallási értelemben, úgy is, de hogy mi a te hitrendszered a párkapcsolatok működését illetően. Vannak emberek, akik azt mondják, hogy itt vagyok én, itt van ő, az egész világon ez az egyetlen ember van, akit az ég is nekem alkotott, tudod, mint a régi Kiss slágerben. I was made for loving you, baby, you were made for loving me. Tehát azt az egyet kell megtalálnom, valahogy magamba habarítanom, és akkor boldogan élünk, amíg meg nem halunk. Vagy esetleg úgy is gondolkodhatunk, hogy itt vagyok én, és van a világon mondjuk 10 000 nő, akivel kompatibilis lehetek, és a 10 000-ből kiválasztom azt az egyet, akivel összekötöm a sorsomat, és a legjobbat hozzuk ki a kapcsolatunkból. Én egyébként az utóbbiban hiszek, de nagyon vigyáznunk kell arra, hogy milyen hiedelmekkel megyünk bele egy kapcsolatba. Nos, ez a helyzet próbára teszi a hiedelemrendszerünket. A hiedelemrendszerünkkel az a helyzet, hogy hatalmad van afelett, amiben hiszel. Viszont azután, amiben hiszel, annak hatalma lesz feletted. Úgyhogy válogassuk meg jól, hogy milyen hiedelmeknek adunk teret, különösen akkor, amikor életünk legfontosabb emberi kapcsolatáról van szó. Kézenfekvő az első megoldás. Hát nem működik, már nem vagyok szerelmes, már nem érzem azt a bizsergést, nem röpködnek a pillangók a hasamban, tehát ez egyet jelenthet, váltanom kell. Nagyon sokan ilyenkor lecserélik a társat. Hadd mondjam el, hogy ez azért nem egy veszélytelen mutatvány. Ugyanis ha lecseréled a társadat, akkor megszabadulsz a boldogtalanságod egyik forrásától. De az a helyzet, hogy a másikat viszed magaddal. Ugyanis a másik forrás ott van belül. Te benned. Azt egy életen át magaddal viszed. És hogyha már házas vagy, és gyerekeid vannak, és akkor váltasz, még több kockázatnak teszed ki magadat, és másokat is, ugyanis megteremted a kilépők újabb generációját. Mert a gyerekeid számára már sokkal természetesebb lesz az, ha jön egy bukkanó, ha jön egy elakadás, ők is válni fognak, mert ezt tanulták a szüleiktől, ez éget be mintaként, programként az elméjükbe, és amikor elengedik a kormányt, bekapcsol a robotpilóta, és ugyanazt fogják tenni, mint amit láttak, hogy a szüleik tettek. És még egy dolog, saját magadban, a te magatartásodban is megerősíted ezt a mintázatot, a kilépés mintázatát. Miért? Azért, mert az agyunk egy rendkívül lusta jószág. Az agyunk folyamatosan azon dolgozik, hogy hogyan lehet egyszerűsíteni folyamatokat, automatizálni folyamatokat. Gondoljunk csak az autóvezetésre egy pillanatra. Emlékszel még, amikor először beültél egy autóba és elkezdted vezetni? Azt se tudtad, hova figyelj, melyik lábammal melyik pedált nyomjam, hol a kezem, melyik sebesség után melyik jön és hol van, de közben az utat is kéne nézni, de nem félrerántani a kormányt, amikor váltok. 1000 dolog. És egyszer csak azt veszed észre, néhány hét vagy hónap után, hogy az agyadban új idegpályák, új idegkapcsolódások jöttek létre, azért, hogy az autóvezetés bonyolult folyamatát egyszerűsítsék, azaz automatizálják, és egyszer csak már nem kell figyelned. A lábad pontosan tudja az izommemória, meg az agyadban létrejött automatizmusok révén, hogy mikor, melyik pedált kell nyomnia. A kezed pontosan tudja, hogy az egyes után a kettes itt van, hármas, négyes, ötös, hatos, pontosan tudod, merre van a hátramenet. Semmire nem kell már figyelned, mert automatizálódott. Ezek az automatizmusok viszont létrejönnek a párkapcsolati működésünkben is. Az agyunk folyamatosan azon dolgozik, hogy hogyan egyszerűsítse le a folyamatokat. Hogyan automatizálja? Egyszer kilépsz, máskor is kilépsz. Egyszer megküzdöd, másodszor is megküzdöd. És végigcsinálod ugyanazt a folyamatot. Szóval inkább a kilépés helyett koncentráljunk a megoldásra. Úgy, hogy valamin változtassatok, de attól még egy csapat maradjatok. Ti ketten. Hogyan lehetséges ez? Figyelem, idegen nyelvlecke következik. Három idegen kifejezést szeretnék veletek ma este megtanítani. Az első a limerencia, a második a kötődés elmélet, a harmadik pedig a, felelősségvállalás. Megnézzük mindjárt, hogy mit jelentenek ezek a kifejezések. Vágjunk bele a legfurcsábban csengő kifejezésbe, a limerenciába. Mi a csuda az a limerencia? Hát ha láttál már szerelmes embert, esetleg te magad is voltál szerelmes, akkor pontosan tudod, mi az a limerencia, milyen a limerens ember. És akkor mutatok néhány filmborítót, amiből talán így valós helyzetekből is, filmes helyzetekből is eléd tárul, hogy milyen a limerencia, ugyanis bármelyik romkom filmet megnézed, 10-ből 11 biztosan a limerencia állapotát fogja bemutatni. Végignéztem az elmúlt néhány évtized filmtermését, és mindegyik romkom ezt a szakaszt mutatja be, ezt a gyönyörűséges, ezt a fejjel a falnak megyek, ezt a nagyon rózsaszín, szappanbuborékos szakaszát a szerelemnek. Igen, ez nagyon jó, hogy van, mindannyian vágyunk rá. A limerencia az a varázslat ugyanis, amely összehoz két embert, átlendíti őket az első nehézségeken. És jönnek a barátok, és mondják, hogy te észrevetted, hogy a bal füle egy kicsit lejjebb van, mint a jobb? Dehogy vettem észre, nem mondj már ilyen butaságokat, tökéletesen szimmetrikus a füle. Na és azt láttad már, hogy lépés közben kicsit sántít a bal lábára? Dehogy sántít, minden tökéletes, úgy jó, ahogy van. Az a jó, ha ilyennek látod, mert hogy ez segít átlendülni a kezdeti nehézségeken. Egy picit vessük össze a különbségeket, hogy meglássuk, mi is a különbség a limerencia, ez a nagyon rózsaszín szerelmi állapot, és a biztonságosan kötődő szerelmi állapot között. Amikor már úgy megküzdöttünk néhány csatát, és már úgy tudjuk, hogy kivel vagyunk együtt. A limerencia nagyon gyorsan alakul ki. Egy pillantás, és szerelmes lettem. A biztonságos kötődésnek idő kell. Az lassabban alakul ki. A limerencia inkább a kémiára és a külső megjelenésre épül. A kötődés az a kompatibilitásra, hogy mennyire vagyunk hasonlóak, mennyire vagyunk kompatibilisek. A limerencia bizonytalanságot teremt. Hú, most viszonozza, nem viszonozza? Ez már az, elhihetem, nem hihetem el? A biztonságos kötődés biztonságérzetet teremt. A limerencia figyelmen kívül hagyja a realitást, mondtam már példákat, a biztonságos kötődés számol a realitásra. Igen, pontosan tudom, hogy az egyik füle egy picit nagyobb, mint a másik, de nekem ez annyira szexi. Én így szeretem őt. A limerencia destruktív magatartásra ösztönözhet. Figyelem, ha valakinek tinédzser gyerekei vannak, és a gyereket feltűnően sokat hiányzik az iskolából, érzed a dohányszagot a leheletén, feltehetően limerens a gyereked. Mert hogy kockázatkereső magatartásra, destruktív magatartásra is ösztönözhet. A biztonságos kötődés pozitív magatartásra ösztönöz. Az egyik figyelmen kívül hagyja a hibákat, a másik felismeri a hibákat, az egyik kihasználja a fizikai kapcsolatot, a másik képes kontrollálni a fizikai kapcsolatot. Az egyik önző, a másik önzetlen. Az egyik gyorsan múlik, a másik lassan múlik. Limerencia előfordulhat egyszerre több személy felé is. Ó, hányszor hallottam párterápián, amikor mondják nekem, hogy Gábor, maga nem tudja, hogy az én szívem milyen nagy, egyszerre három nő is belefér. Akkor pontosan tudom, hogy emberünk limerens állapotban van, és ennek nem sok köze van ahhoz, amit igazán egy tartós szerelmi viszonytól várnánk. Mert hogy a biztonságos kötődés az meg kizárólagos. Egyszerre egy ember fér bele a szívembe. A limerenciát a távolság gyengíti, ha mondjuk az egyik fél ösztöndíjat kap és elmegy külföldre fél évre, akkor nagy eséllyel ez a kapcsolat ki fog hűlni, míg egy biztonságos kötődésen alapuló kapcsolatot inkább megerősít a távolság. Látjátok már, mi a limerencia állapota, ugye? A limerencia egy fontos alap. Egy olyan alap, amelyre aztán a házat rá tudjuk építeni. De nagyon sokan szeretnének beköltözni egy alapra. Láttál te már olyan embert, aki egy falak nélküli alapon él? A falak nélküli alap nagyon jó, hogy ráhúzzuk a házat, de nem alkalmas arra, hogy azon éljünk. Abban éljünk. Ott nem lehet berendezkedni. És éppen ezért bizony a limerencia elmúlik. Bocsi a kihozanító valóságért, de el kell múlnia. Minden esetben elmúlik. Ha nem múlna el a limerencia, a pék sosem sütne kenyeret, a villamosvezető sosem vezetne villamost, mindig mindenhonnan elkésnél, minden szolgáltatás megszűnne, mert mindenki ebben a rózsaszín révedező állapotban élne, és nem végezné a feladatát. Ez egy átmeneti időszak. Van, akinél akár néhány évig is eltart, de a legtöbb esetben nagyjából a 2 éves kor az a, az a határvonal, a kapcsolat 2 éves kora, amikor a limerencia elmúlik. És képzeld, ez nem csak a szerelemben van így, még a szülői hivatásunkban is. Amikor megszületik a kicsi, ott az a cuki, muki, gyúrni, puszilni, simogatni való, még a popóját is simogatod, annyira szerelmes vagy belé, aztán meg kamasz lesz. És gyakorlod a kaktuszölelésnek a művészetét. Kisebb-nagyobb sikerrel. Mi történt? Ugyanaz a gyerek, ugyanaz a szülő. Aha, csak te már nem vagy limeres. De attól még nem rakod ki az utcára, igaz? Nem biztos, hogy a társadat is ki kellene rakni az utcára, csak azért, mert a limerencia elmúlt. Még mindig a limerenciánál maradva egy picit nézzünk bele a biokémiai hátterekbe, hogy meg is tudjuk valahogy érteni, mi a szösz az a szerelem egyáltalán. Van itt néhány olyan kémiai anyag, ami nagyon sokat beletesz abba, hogy mi szerelmesnek érezzük magunkat. Amikor szerelmesek vagyunk, az agyunk rengeteg dopamint termel. A dopamin az egy úgynevezett neurotranszmitter, azaz ingerület átvívő anyag. Az idegsejtek az agyunkban nem kapaszkodnak egymásba. Tudod, hatodikos biológia, ezek a dendritek nem találkoznak. Van egy pici rés, egy 2-3 mikromilliméternyi rés, ez a szinaptikus rés, ezt hidalják át ezek a kémiai anyagok, és amikor a dopamin jön, akkor elkezd a zizi állapotba kerülni, és minden rózsaszín, és minden gyönyörű, és ez egy ilyen jutalmazó vegyület. Van, aki úgy hívja, hogy az agynak a saját előállítású belső drogja. Ezzel szemben van a másik ilyen ingerület átvívő, a szerotonin, ami így a nyugi, kikapcs, feltölt, pihen, üzemmódért felelős. Most minél magasabb a dopamin, annál alacsonyabb a szerotonin. Ez a kettő fordított arányban áll egymással. Ha folyamatosan a dopamin állapotában vagy, vagy a dopamin hatása alatt, nem fogsz aludni, nem fogsz teljesíteni, nem fogsz tudni tanulni, nem fogsz tudni igazából helytállni a mindennapi életedben. Ezért szükségszerű, hogy a dopamin valamikor lejöjjön, és a szerotonin visszaálljon. És ott van még 2 másik hormon, az oxitocin és a vazopresszin. Az oxitocin a hölgyek agyában, a vazopresszin a férfiak agyában, ami azért felel, hogy hosszú távon tudjunk kötődni egy másik emberhez. Minden alkalommal, amikor például szexuális együttlétre kerül sor, a női agy ontja magából az oxitocint, és ez azonnal elkezdi stimulálni a kötődését felelős központját. Ugyanígy a férfi agyban a vazopresszin, és elkezdünk kötődni tartósan ehhez az emberhez. Akkor is, ha éppen most 3 napja nem volt semmi. Vagy akkor is, hogyha éppen most kicsit fasírban vagyunk egymással, de kötődni kezdünk ez az ember felé. Akkor játszunk egy picit a szavakkal, jó? Te szerelmes vagy? Mondd csak. Persze tudom, nem tudsz rá válaszolni, ezért hadd válaszoljak én helyetted, jó? Mi idén ünnepeltük Dórival a 25. házassági évfordulónkat, és hogyha azt kérdeznéd tőlem, hogy szerelmes vagyok-e, akkor visszakérdeznék, hogy attól függ, hogy mit értesz szerelmesség alatt. Ha azt érted alatta, hogy a limerencia állapotában vagyok-e, akkor minden lelkiismeret furdalás nélkül kimerem jelenteni, hogy nem. És ezt akkor is kijelenteném, hogyha a feleségem itt állna mellettem. Nem vagyok limerens. De hogy szerelmes vagyok-e? Nekem a szerelmesség azt jelenti, hogy benne élek egy szerelmi kapcsolatban. Ez a kapcsolatunkat definiálja, nem pedig a pillanatnyi érzéseimet, ezért nyugodt szívvel rávágom, hogy igen, szerelmes vagyok a feleségembe. Mert egy szerelmi kapcsolatban élek a feleségemmel. Most már tudod akkor, hogy lehet ezt kicsit árnyaltabban is fogalmazni, ugye? Szeretlek, de már nem vagyok szerelmes beléd. Mi lenne, azt mondanánk, hogy szerelmes vagyok, mert egy szerelmi kapcsolatban élek veled, de a limerencia az elmúlt. És ezzel nincs semmi baj. Ez épp olyan normális, mint ahogy minden ember átéli ezt a folyamatot. Nézzük meg a második, kicsit idegenül hangzó kifejezést, a kötődés elméletet. Ott van 3-tól 48 hónapig különböző szerzők különböző számokat adnak meg a limerencia állapota, de ahogy a limerencia elmúlik, még nem szeretünk ki azonnal a másikból, mert a megszokás még hordozza a hátán a kapcsolatunkat. Hát már hozzászoktunk egymáshoz, már nem csak elbírom a leheletét, de kifejezetten szeretem, már közös jövőterveink vannak, megszoktuk, berendezkedtünk, jó nekünk így együtt. De amikor a megszokás is elkezd kopni, akkor egyszer csak becsap a villám, és akkor mondja ki valamelyikünk először azt, hogy hát szeretlek, de nem vagyok már szerelmes beléd. Ekkor vagyunk ebben az Y elágazásban. Mehetünk arra, hogy azt mondjuk, én továbbra is limerens szeretnék lenni, azért újabb limerenciát keresek, azután egy újabbat, azután egy újabbat, és 70 éves koromban rájövök arra, hogy hiába volt az a 30 limerens állapotom, még mindig egy szál magamban vagyok, vagy pedig elkezdjük kiépíteni a biztonságos kötődést a társunkkal. Ebben az időszakban jellemzően kiürül az az érzelmi bankszámla, ami a kapcsolatunk elején még nagyon magas összeget mutatott. Képzeljük el ezt ténylegesen úgy, mint egy bankszámlát. Amikor egy kapcsolat elindul, akkor egy nagy összeg van a számlánkon, az érzelmi számlánkon, és ebből az összegből veszünk ki, és ez mindig fogy, 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 apad lefelé, és egyszer csak eléri a nullát. Még mindig bírlak, még mindig szeretlek, de szerelmes már nem vagyok beléd. Mi lenne, ha nem csak kifelé vennénk ebből a bankszámlából, hanem menet közben vissza is töltenénk, ugyanis mindenkinél le fog nullázódni. Stephen Covey volt az, aki ezt a kifejezést bevezette, az érzelmi bankszámla kifejezését, tudod, a hétszokásos fickó, és ő mondta azt is, hogy ezt az érzelmi bankszámlát visszafelé is lehet tölteni. Mivel? Például azzal, hogy folyamatosan kedves és gyengéd vagy, ahelyett, hogy morcos és durva lennél a másik felé. Vagy ha ígérsz valamit, akkor azt meg is tartod, ahelyett, hogy megszegnéd az ígéreteidet. Vagy hogy világosan fogalmazol folyamatosan, ahelyett, hogy kétértelmű és homályos megjegyzéseket tennél. Nagyon tetszik a következő pont, lojalitás a nem jelenlévőhöz. Hogyan beszélsz a társadról akkor, amikor nem hallja, hogy róla beszélsz? Az igazán jó párok, akik folyamatosan visszatöltenek, akkor is a legszebb szavakat tartják fenn a társuk számára, amikor biztosak benne, hogy nem hallja. Ezzel szemben áll a kibeszélés, kritizálás, és végül a bocsánatkérés versus felsőbbrendűség. Ezzel mind visszafelé is lehet tölteni. De egy kicsit még fókuszáljunk erre a biztonságos kötődésre, ugyanis a kötődés elméletet most újra felfedezték. Régen azt mondták, hogy ez a kisbabákra vonatkozik, a kisbabáknak fontos, hogy jól tudjanak az édesanyjukhoz, édesapjukhoz kötődni, de a felnőtteknek ilyenekre már nincs szükségük. Ott van egy James Bond, aki mindent megold egyedül. Na jó, de azért a szerelmi élete nem túl példás, nem? Egyszer nősült, az se sült el jól. Az az állandó ágyból ágyba vándorlás pedig nem tartható fenn egy életen át. Szóval meg kell tanulnunk biztonságosan kötődni. És Sue Johnson volt az, aki ezt beemelte a felnőttek világába, és azt mondja, hogy nem csak a kisgyerekeknél működik ez, a felnőttnek is szüksége van biztonságos kötődésre. Hadd hozzak egy példát, ami azt mutatja, hogy miből veszük észre, amikor ez elromlik. Amikor már nem kötődünk biztonságosan. Itt van egy pár, nevezzük őket Bálintnak és Editnek, természetesen ezek nem valós nevek, azért, hogy ne ismerhessetek rájuk. Ez egy olyan pár, akik párterápiára jártak hozzám. Találkoztunk már 2-3 alkalommal, Bálint mindig nagyon tisztelettudó volt, nagyon kedves, előzékenyen előreengedte mindig a feleségét, kinyitotta az ajtót, őt küldte előre, őt várta meg, hogy leüljön, azután ült le ő is. Na, ezen az alkalmon egy kicsit máshogy alakult a forgatókönyv. Bzz, ajtót kivágta, berohant, leült a kanapéra, anélkül, hogy megvárta volna a feleségét, felesége több lépéssel utána kullogott, leült, mély levegőt vett, és már is elkezdte a monológiát. A mai lesz az utolsó találkozásunk, és valószínűleg a házasságunk utolsó napja is. Elég volt, betelt a pohár. Én évekig beletettem szívem, lelkem, de csak immel, ámmal kaptam vissza valamit. Nem hiszem, hogy ennyire rossz parti lennék, hogy ezt még akár egy nappal is tovább kellene tűrnöm. Haragszom rá, amiért így bánt velem, és magamra is, amiért engedtem. De megtanultam a leckét. Velem soha többet senki nem fog játszadozni. Ott ültünk a szobában. Vágni lehetett a levegőt, akkor a feszültség volt. És hogy így néztem őt, felesége is nézte, megkérdeztem tőle, hogy Bálint, ki jött?
Igen, ki jött? Mindenki jött.
Biztosan ki jött? Azt hallottam, hogy az összes ilyen indulat, meg fröcsögés, meg ilyesmi, az mindenki jött. De biztosan kimondta azt is, amire vágyik, úgy, hogy a felesége végre tudja, hogy mi a baja vele. Nem értem, miről beszél. Hadd adjak egy hasonlatot. Amit itt most láttam Bálint, az nekem olyan volt, mint amikor valaki levest főz, és ott felejti a tűzhelyen a levest, és kifor. A híg cucc kijön, a habos része a teteje lejön, de a kemény cucc az alján, az ott marad. Én pedig úgy érzem, hogy önben valami ott maradt. Mi az, ami ott van még az edény alján? Mi az, ami annyira kikívánkozik? Mi az, amire annyira vágyik? De csak vádakat tud kimondani a vágyai helyett. Emberünk ekkor egy kicsit hátrébb húzta magát a kanapén, megint vette egy mély levegőt, de már nem olyan hangerővel mondta, mint az első kört, hanem elkezdte mondani azt, hogy én arra vágyom, hogy a feleségem végre elismerje mindazt, amit én ezért a kapcsolatért teszek. Hogy elismerje azt a rengeteg munkát, amit a családunkba fektetek. Hogy érezzem, hogy engem tisztelnek a saját otthonomban. Annyira vágyom arra, hogy a feleségem egyszer rám nézzen, és azt mondja, hogy elég jó vagyok neki. Ránéztem Editre, hogy hallottam, mit mond a férje? Igen, hallottam. Gondolta volna, hogy ez van az edény alján? Hát reméltem. De fogalmam se volt róla, hogy ennyire mély dolgok vannak ott. És mondom, mit csinálom most legszívesebben? Hát én most átölelném és megpuszilnám. Komolyan? Igen. Hát akkor tegye meg. Itt és most? Igen, persze, itt és most. Megölelte, megpuszilta, és hosszú-hosszú percekig ölelkeztek. És a világ béke arra néhány perc egy kicsit helyreállt. Miért? Mert kijöttek azok az igazi, mély vágyak, amik törnek a felszín felé, de sokszor lenyomjuk őket. Igazából minden konfliktus egy párkapcsolatban egy kétségbe esett tiltakozás a távolodás ellen. És próbáljuk ezt a távolságot áthidalni vádakkal, pedig igazából a vágyak kimondásával tudjuk áthidalni. Sue Johnson azt állapította meg, hogy amikor két ember biztonságosan kötődik egymás iránt, akkor tudnak egymástól kérni. De ha ez a kötődés egy kicsit lazul, akkor a kérésből átváltanak követelőzésbe. Csak nekem tűnik itt fel kettőnk közül, hogy két hete már nem volt semmi a hálószobában, vagy mi? Ez már egy követelőzés. Igazából azt akarja mondani, hogy drágám, vágyom a közelségedre, de nem akarja magát sebezhetővé tenni. Viszont amikor már annyira távol érezzük magunkat a másiktól, hogy úgy érezzük, már szétkapcsolódtunk egymásról, akkor mindenki visszavonul a saját kis csigaházába, és várja, hogy hát majd csak csinál a másik valamit, majd csak történik már valami, hát lépjen már, ha akar valamit. És akkor megint itt vannak ezek a fura kis kémiai anyagok az agyunkban. És szeretnénk ezeknek teret engedni. A dopamin, a szerotonin, az oxitocin, a vazopresszin pontosan ezt akarják elérni, hogy újra lángra lobbanjunk egymás iránt, de ehhez Nekünk is tennünk kell valamit. Ha közelítünk, ha megöleljük, ha kimondjuk, akkor elkezd termelődni az oxitocin megint a női agyban, a vazopresszin megint a férfi agyban, és elkezdi stimulálni a kötődés központot, és megint elkezdjük biztonságban érezni magunkat. 90-es években fedezték fel, hogy az agyban nagyon fura kis szerkentjük vannak, úgy nevezték el őket, hogy tükörneuronok. Ezek a tükörneuronok képesek arra, hogy szinkronban lépjenek egy másik ember agyával, és bennem ugyanazt az érzést váltsák ki, mint amit ő érez. Vagyis nagyjából olyan, mint amikor hazamegyek, és az iPhone-omat leteszem a MacBook-om mellé, pedig egész nap a kettő nem volt közel egymáshoz, és elkezdenek szinkronizálni egymással. Ugyanezt történik akkor, amikor gyengédek vagyunk egymáshoz, amikor biztonsággal kötődünk, az agyunk elkezd szinkronizálni egymással. Itt van az érdekes szoboralkotás, a ilyen fémrács szobor, aki egymásnak háttal van, de közben ott van belül mindannyiunkban az a sebezhető kisgyerek, aki annyira vágyik a kapcsolódásra a másikkal. Mennyire engedjük meg, hogy ez a bennem lévő kisfiú belekapaszkodjon a másikban lévő kislányba, és létrejöjjön a kapcsolódás a két személy között. Ez a biztonságos kötődés. Minél több teret engedünk ennek, annál közelebb érezzük magunkat egymáshoz. És ezt viszont évtizedeken keresztül lehet működtetni biztonsággal. Van egy harmadik idegen szavam ma estére, ez pedig a felelősségvállalás. Tudom, ez most akár sértően is hangozhat, hogy mi az, hogy idegen szó. Tudom én pontosan, mi az, hogy felelősségvállalás. Nem rólad beszélek, a telefonomról beszélek, jó? Beszéljünk erről a kis kütyűről. Írtam egy könyvet, a pár perceket, és ennek különböző fejezetei vannak, és van egy fejezet benne a megbocsátásról, illetve a bocsánat kérésről. Sokáig gondolkodtam, mi lenne a legfrappánsabb cím ennek a fejezetnek, és egyszer csak autóvezetés közben bevillant a legjobb cím, ezt jól elszúrtam. Gyorsan félre is húzódtam az országúton, hogy beírjam a jegyzetekbe a telefonomban. Elkezdem írni, ezt jól elszúrtam. Mit csinál az autokorrekt? Átírja, ezt jól elszúrtákra. Kitörlöm, még egyszer beírom, ezt jól elszúrtam. Mit csinál az autokorrekt? Átírja, elszúrtákra. Mondom, milyen felelősséghárító társadalomban élünk, te jó ég. Még a telefonom is hárít. Miért ne lehetne egyszer vállalni a felelősséget? Miért ne lehetne kimondani azt, hogy én szúrtam el. Ezért a helyreállítás felelőssége is. Az enyém. Találtam egy nagyon érdekes kétmondatos szakaszt a Bibliában, ami pont erről a szerelmi állapotról szól. Jelenések könyvében így szól, nincs meg már benned az első szeretet. Ugye szeretlek még, de már nem vagyok szerelmes. Emlékezzél tehát vissza, honnan estél ki, és térj meg, és tedd az előbbi cselekedeteidet. Vagyis gondolkodj egy kicsit el azon, hogy mit tettél akkor, amikor még megvolt ez az érzés, menj vissza oda, és csináld ugyanazt, hogy visszajöjjön. Azaz vállalj felelősséget magadért. Vállalj felelősséget. Tedd meg az első lépést. Hát néha még velünk is megtörténik, feleségemmel, hogy elcsúszunk ezen a banánhéjon. Ott voltunk egy nyári zúzós időszakban, tábor-tábor hátán, alig volt időnk egymásra, mindig csak teljesíteni kellett, tenni kellett a dolgunkat, és én azt éreztem, hogy most kezd egy kicsit a távolság növekedni kettőnk között. Éppen kapóra jött, nem messze tőlünk, volt egy fesztivál, és ott lépett fel a Kowalski meg a Vega, és arra gondoltam, kicsit kiereztem a gőzt, elmegyek a koncertjükre, és ahogy leparkoltam az autómat, mentem azon a hosszú úton a színpadig, és elkezdtem magamban felidézni, hogy vajon milyen számokat fogok ma este hallani, egy kicsit úgy ráhangolódni erre a koncertre, és elkezdett a fülemben csengni a dallam, hívjanak, aminek csak akarsz, hát én sem vagyok egy angyal, de te sem vagy Isten, ezt hívd, ahogy akarod, de szeretni szültek, embert nem ember, csak Isten ítélhet meg. Hogy mi? Én most épp dühös vagyok a feleségemre. Én most épp ítélkezem a feleségem felett. Hogy megyek én oda ezt énekelni, miközben ilyen harag van bennem? Elővettem a telefonomat, és írtam a feleségemnek egy SMS-t, és leírtam, hogy én most nagyon üresnek és magányosnak érzem magam. Nagyon kevés időnk volt egymásra az elmúlt hetekben, ezért én kifogytam. És egy ilyen sírós smiley-t oda tettem mellé, azért, hogy lássa, hogy ez most nekem komoly. Tettem egy első lépést. És tudjátok, mi a csodás ebben? Eltett körülbelül fél perc, csörög a telefonom. Dóri hív. Ez jót is, meg rosszat is jelenthet. Fölvettem. Szia. Nem a szokásos. Szia szívem. Szia drágám. Szia kincsem. Valahogy így szoktam fölvenni. Szia. Mert hogy nem tudom, mi lesz belőle. És elkezdi mondani nekem, hogy tudod, megütött az SMS, amit írtál, mert én is pontosan ezt érzem. Ha felelősséget vállalsz magadért, és lépéseket teszel, nagyon könnyen kiderülhet, hogy ő is pontosan ezt érzi, csak nem mert lépni, nem tudta megfogalmazni. Vállalj felelősséget. Tedd meg az első lépést. Igen, mondtam az előbb is, hogy amikor biztonságosan kötődünk, tudunk kérni. Amikor ez bizonytalanodik, kezdünk követelőzni. Amikor már nagyon távol érezzük magunkat, akkor elkezdünk méricskélni, meg visszavonulni a saját csigaházunkba. De mi lenne, ha a távolság ellenére is kijönnénk a csigaházból, és azt mondanánk, nekem most szükségem van rád. Nekem most hiányzol. Én most magányosnak érzem magam. Tegyél lépést. Vállalj felelősséget. Bevágtam ide egy képet a kutyusunkról. Ő Roxy, a család mopsza, most éppen karácsonyi jelmezben. Azért vágtam őt idebe, mert amikor ő bekerült a családunkba, hát nem volt egy jó nevelt kiskutya, nagyon szeretett kertészkedni. Ez azt jelentette, hogy minden virág cseréből kitúrta a földet a nappaliban, és volt mit látnunk. Most ilyenkor én, amikor őt tetten értem, megfogtam a grabancát, mint ahogy az anyakutya szokta a kiskölyökökét, és hát egy lendületes mozdulattal kitessékeltem a teraszra. Becsuktam az ajtót, és aztán összetakarítottam. És azt láttam, hogy egy néhány perc sértődött leföl mászkálás után odaállt az üvegajtó elé, és ilyen sajnáltató tekintettel nézett be, hogy ugye egyszer majd még be fogsz engem engedni. Ugye majd egyszer fogok még enni kapni tőled? Vagyis egy konfliktus hatására paf, lenullázta az egész kapcsolatot. Ezt egy kiskutyától el tudom fogadni, de felnőtt emberektől egy szerelmi kapcsolatban nem tudom elfogadni. Ne nullázd le a kapcsolatot! Vállalj felelősséget! Tegyél lépéseket! Egy jó házasság, egy jó párkapcsolat nem valami, ami történik velünk, hanem valami, amit mi létrehozunk. Hozd létre, dolgozz rajta, csináld meg! A befejező képek egyikében szeretném bemutatni nektek a gitártanáromat. Remélem mindenki felismerte. Igen, ő Ádám az én gitártanárom, a Roy és Ádám Ádámja, aki egy nagyon-nagyon türelmes ember, bevállalt engem, aki 45 évesen kezdte meg gitározni, tanulni, és egyik alkalommal azt mondta nekem, amikor az akkordok már úgy viszonylag stabilan mentek, hogy Gábor, most elkezdjük a szólózásnak a technikáit. Itt vannak ezek a skálák, tanuld meg őket, és akkor elkezdünk szólózni. Megtanultam a skálát, ugyanaz a 4-5-6 hang, és aztán egyszer csak azt mondta nekem, hogy jó, most arra kérlek téged, kapcsold ki a gondolataidat, kapcsold ki az elmédet, és csak érzésből, ösztönből kezdj el játszani, ami jön. Hát én elkezdtem ösztönből játszani, érzésből játszani azt, ami jött, és Ádám, aki egy nagyon-nagyon türelmes tanár, körülbelül 15 másodperc után leállított. Minősíthetetlen és értékelhetetlen volt az, amit én ösztönből, érzésből játszottam. Aztán azt mondta, hogy hát jó, akkor még maradjunk egyelőre a skálázásnál. Nagyon udvariasan, kedvesen fogalmazott, de bennem ott maradt ez a dolog, és azt mondtam neki, Ádám, mutasd meg nekem, mire gondoltál. Mutasd meg nekem, milyen az, amikor te kikapcsolod a gondolataidat, és érzésből, ösztönből játszol. Oké, átvette a gitáromat, azóta tudom, hogy az én gitáromon is lehet normálisan játszani, Kikapcsolta a gondolatait, és elkezdett érzésből, ösztönből játszani, és egy olyan 5 perces koncertet adott nekem, hogy az államat kellett fölfelé pakolnom, mert állandóan leesett. Valami gyönyörű volt. Ugyanazt a néhány hangot ismételte, mint amit nekem is kellett, de tőle ez egészen máshogy hangzott. Ez mélyen elgondolkoztatott. Mi a különbség a között, amikor Ádám ösztönből, érzésből játszik, és amikor Mihalecz Gábor ösztönből, érzésből játszik? Van egy aprócska különbség. Ádámnál az ösztön és az érzés mögött ott van 40 év gyakorlás és több ezer koncertfellépés. Csak ennyi a különbség. Ezek után már ki lehet kapcsolni a gondolatokat, és lehet ösztönből, érzésből játszani. Ugye érzed, hova akarok kiukadni? Nagyon sokan a szerelmi életükkel vannak így. Nem kell gondolkodni, nem kell tanulni, csak úgy érzésből, ösztönből. És pontosan az jön ki belőle, mint amikor én érzésből és ösztönből gitározni kezdek. Mert nincs ott több ezer fellépés, és nincs ott 40 év gyakorlás. Addig viszont tanulni kell. Remélem, hogy ma este néhány fontos dolgot megtanítottam veled ezzel kapcsolatosan, hogy hogy tudod jól játszani a saját szerelmi életed hangszerét, ugyanis a tudatos és átlagos párokat elválasztják ezek a dolgok egymástól, és szétnyílik a kettő, mint egy olló. Saját kutatásomban sikerül bizonyítanom már egy fél éves, rövid időszak alatt, hogy akik tanulnak, akik tudatosak, azok bizonyos területeken akár 12-3%-at is fejlődnek fölfelé, akik viszont csak ösztönből, érzésből, azok minden mért témakörben, amit vizsgáltunk, lefelé haladnak. Fél év alatt már ki lehet mutatni a különbséget. Képzeld el, mi történik 5 év alatt, 10 év alatt, 15 év alatt. Itt van a különbség. A tudatos párok és az érzésből, ösztönből élő párok között. Térjünk vissza oda, ahonnan elindultunk. Emlékszel még a spermiumra? Emlékszel még az esküvős képre? Győztes vagy! Bármi is történik a szerelmi életedben, ne engedd, hogy ezt a bizonyosságot bárki elvegye tőled. Győztes vagy! Győztesnek születtél! És igen, a szerelmi életedet is győzelemre tudod vinni. Csak tudd, mi az a limerencia. Dolgozz azon, hogy egy biztonságos kötődést hoz létre a kettőtök kapcsolatában, és könyörgöm, vállalj felelősséget. Ne csinálj úgy, mint a telefonom. Köszönöm szépen, hogy meghallgattál.